Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa, beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot!
Donald Trump amerikai elnök jövő hét végére, augusztus 15-ére szervez egy találkozót Vlagyimir Vlagyimirovics Putyinnal Alaszkában, és azt mondta a saját közösségi oldalán, hogy lehet némi terület csere, ami mindkét fél javára válik. Oroszországot bármi kényszeríti a háborúja befejezésére most, vagy semmi?
Hát szerintem rövid távon nem. Abból kell kiindulni, hogy az oroszok haladnak előre, tehát ők náluk van a stratégiai kezdeményezés minden szinten.
De lassan haladnak.
Lassan haladnak, de haladnak, és végül is Putyin úgy érezheti, hogy hát, hogyha valamilyen, tehát katonai fenyegetés jelen pillanatban nincs, az, hogy az ukránok átvegyik a katonai kezdeményezést, az nem valószínű, nincs hozzáeszközük, társadalmi és gazdasági korlátjai lehetnek ennek a háborúnak, társadalmi korlátjai szerintem nincsenek, gazdasági korlátjai pedig, ha esetleg valami bekövetkezne, akkor még mindig ott van opcióként a befagyasztás, vagy kérhet tűzszünetet, békét. Nyilván kedvezőtlenebb feltételekkel. De olyasmi, hogy áttörés, összeomlás, valamilyen drasztikus változás következhetne be, ilyet nem látok, és a tekintetben pont az amerikai diplomácia az, ami mondjuk valamiképpen ugye game changer lehetne, tehát megváltoztathatná ezt a helyzetet, de nem látom, hogy Trump erre ezt akarná.
Jó, de mi van, hogyha Donald Trump felkapja a vizet, mint ahogy annak idején a Zelenszky találkozónál felkapta a vizet, és mostanában mond olyanokat, hogy Zelenszky a jó fiú.
Igen, de hogyha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt fél évben, akkor ennek pont az ellenkezőjét látjuk. Tehát állítsuk sorba, most tekintsük el attól, hogy mit mond, és nézzük meg azt, hogy mit tett. Mindig egy, főleg egy közgazdásznak mindig mérvadó. Tehát leállította az amerikai katonai segélyszállítmányokat Ukrajnának. Azt mondta az európaiaknak, hogy ha akarnak katonai segélyszállítmányt, akkor vegyék meg.
De vesznek is.
Megveszik, de itt tulajdonképpen Donald Trump kilépett ebből a történetből. Leállította a stratégiai embargót gyakorlatilag. Tehát nem azt mondta, hogy a intézkedéseket megszüntetjük, de ugye nincs követés. Tehát megnézzük, hogy az OFAC honlapján, hogy hány új kínai, török, egyéb közvetítő céget vontak szankciós eljárás alá, majdnem, hogy semmi. Nagyon rövid listák vannak, és ez nagyon szépen látszik különben a kínai, az üzbék kereskedelmi statisztikában, hogy ilyen, ezt nem gerebjézik, úgymond ezt a stratégiai embargós rendszert, itt két havonta, három havonta régebben hoztak ilyen hosszú listákat, szépen kezd, ugye ezek a bizonyos drónalkatrész, egyéb tételek, szépen kezdenek megint beszivárogni Oroszországba jobban, mint eddig. Ugye volt két ilyen mélypont, az egyik ugye talán ugye a Kurszki offenzíva idején leállította nem csak a katonai segélynyújtást, de a Starlink szolgáltatást is.
Nem látták az ukránok,
hadseregnek.
Mi van az orosz hátországban?
Igen, tehát orosz területen tette, nem teljes egészében, de mégis csak leállította ezt, egy éles jelzésként tette ezt. És ugye talán a G7 csúcs volt a mélypont, ahol ugye kész szankciós csomag volt, lerakva az asztalra. Én nem igazán gondolom, hogy az amerikaiaknak kárt okozott volna ezt elfogadni, de Donald Trump egyedüliként azt mondta, hogy hát csókolom, és hazautazott Kanadába. Nem került elfogadásra, akik bevezették, az mondjuk a Nagy-Britannia, illetve az EU, de ez az amerikaiaktól különállóan ment le. Tehát igazából ugye azon két ígéret közül, amit Trump tett az orosz-ukrán háború vonatkozásában, békét csinálok, illetve egy kiszállok belőle, mint amerikai játékos. Ez mind a kettő zajlik, de minthogyha a kiszállás, ez kicsit erősebb lett volna eddig, mint ahogy gondoltuk. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy az amerikai érdekek vannak elsősorban képviselve, használja a háborút, csökkenti az amerikai elköteleződést ebben a vonatkozásban, miközben békét, hát megpróbálom, ha sikerül, ha nem. Nyilván nem teheti meg azt, hogy elvonul ebből a történetből, vannak belső politikai elvárások, hogy Amerika ott legyen, biztos ifjúsági kérdés is, megoldja ezt a dolgot, de én nem gondolom azt, hogy egy ilyen markáns törekvés lenne.
De mire való akkor, bocsánat, a nyersanyag megállapodás? Hát ez egy üzlet. Hogy fog tudni nyersanyagot hazahozni, hogyha az orosz területen van?
Hát de nem csak orosz területen van azért, ez ne gondoljuk, hogy tehát a legnagyobb grafitbányák, amik már közvetlenül elérhetőek, azok például nem orosz területen vannak. Ezek elhozható dolgok. Én úgy gondolom, hogy ez is megint csak Amerika az első, tehát megnézte, hogy kitől mit lehet kérni. Úgy lehet kérni az ukránoktól, hát nem sokat, ezt a nyersanyag megállapodást lehetett kérni. Mit lehet kérni az európaiaktól, hogy fizessék ki a fegyverszámlát. És most az oroszok jönnek, az oroszokhoz, és megkérni tőlük, hogy tőlük mit tud elvenni. Ennyiben mondom, hogy használja a háborút, de ez nem feltétlenül jelent megoldást. Ha meg akarta volna oldani a háborút, akkor az európaiakra és az ukránokra azért gyakorolt volna nyomást, hogy legyen egy egységes nyugati tárgyalási pozíció. Hát van ilyen? Nincs. Tehát, hogy az ukránok más gondolnak a háború lezárásáról, mint Donald Trump. Tehát Alaszkában, hogyha most Putyin meg akarná fordítani az asztalt, akkor megkérdezné, hogy de Donald, hát kinek a nevében tárgyalsz? Mi megállapodunk itt valamiben? Hogy fogod elérni? Hogy fogod rákényszeríteni az európaiakat, meg az ukránokat, hogy elfogadják? Hát komolytalan vagy. Tehát, hogy nincs tulajdonképpen ez a tárgyalás előkészítve, legalábbis a béketeremtő szempontjából szerintem nincs.
De Amerika nélkül Ukrajna képes talpon maradni? Olvastam éppen az önök intézetének egy talán februári elemzését, ami azt mutatja ki, hogy ez nem igaz, hogy Amerika adta volna a legtöbbet Ukrajnának, az Európai Unió meg a társult részei legalább annyi pénzt tettek bele.
Igen, szerintem nem tud talpon maradni. Nagyon nagy részben európai finanszírozásból zajlik a háború, de van pár ilyen terület, ugye felderítés, hírszerzés, pár katonai rendszer, légvédelem, ahol nem tudják pótolni az európaiak, az amerikaiakat. De nem, talán odáig nem megy el a dolog, hogy ezeket elvegye, mert ezeknek igazából nem nagy a költsége, illetve hát ezt is ki lehet fizettetni az európaiakkal. Tehát erről talán nincs szó. De arról, hogy valamiféle áldozatot hozzon azért, hogy itt béke legyen, vagy megegyezés, ebben én nem bízom. Ettől függetlenül, és ez talán némi reményt ad Alaszkára is, hogy én látok olyan konfliktus forrásokat, párat, ami Amerikának érdeke, orosz vonatkozásban, és e tekintetben nyomást gyakorolhat a jövőben Oroszországra. Tehát mondjuk az olajpiacon teljesen egyértelmű, hogy van egy ilyen kialakuló konfliktus helyzet, erről biztos tárgyalni fognak. Más kérdés, hogy lehet, hogy Putyinnak többet ér az ukrán háború, mint az olajpiaci jelenlét.
Az amerikai érdeket azt honnan kezdve érdemes megérteni? Donald Trump azt mondta, hogy ne fogja törni az árakat, nem lesz infláció, tehát például, hogy az üzemanyag meg az olajpiacon mi van, az neki elsődleges érdeke. Innen kell elkezdeni megérteni, hogy milyen lépéseket fog tenni, vagy máshonnan?
Hát azt hiszem, hogy úgy teszik fel a kérdés, hogy mit tudok érni az oroszoktól ebben a háborúban. Ugye két lehetőség van, az egyik az, hogy növelem a nyomást rajtuk a béke érdekében, tehát hogy elmegyek a falig. Verbálisan ezt mondja, de hát gyakorlatban eddig ez nem volt. Ez egy nagyon nagy váltás lenne. A másik lehetőség pedig az, hogy a maga kis amerikai érdekeit begyűjtögeti, ez mondjuk abban jelentkezne, hogy csökkenjen valamiképpen az orosz export, egy ilyen túltermelés közepette. Ebben lehet, hogy Putyin beleegyezik, és akkor elbábozzák ezt az egész dolgot, hogy hát hoznak valami szankciót, az oroszok csökkentik az olajtermelésüket, én majd írok remek cikkeket arról, hogy milyen jól működnek a szankciók, de lehet, hogy különben ez egy ilyen megegyezéses alapon megy. Tehát szerintem a Putyinnak az érdeke ebben a történetben, hogy az amerikai exit az folytatódjon, adjanak minél kevesebb erőforrást Ukrajna számára, vagy ha ez nem megy, akkor legalábbis az oroszokra mérsékelt nyomást gyakoroljon Trump. És ebben szerintem Trump-pal meg lehet egyezni. Van egy ilyen gyanúm. Én nem gondolom azt, hogy egy ilyen nagy, gyors béke felé tartunk. Még ha meg is állapodnak, nagyon rogosnak látom azt az utat, hogy azt Trump a nyugatiakon és az ukránokon át érvényesítse. Tehát egyszerűen nem látom azt az eszközrendszert, amivel ezt meg tudná tenni.
De hogy jön bele ebbe a logikába a másodlagos szankciók kérdése, amit például Indiával szemben néhány napja kivetett? és az indiai finomítók el is kezdenek leállni az olasz olajról.
Hát ha elkezdenek, vagy
hát azt mondják. Ez,
hát mondani könnyű. Én megint csak ugye nem tudom, hogy ez mennyire bábozás, és mennyire valós. Tehát abból érdemes kiindulni, hogy jelen pillanatban az olajpiacon túltermelés van. Ez most kevésbé érzékelhető, mert még Irán, az iráni feszültség ott van, meg még nyári autós szezon itt van, de ősszel valószínűleg tovább fognak esni az árak. És ennek két nagy vesztese lehet. Az egyik ugye az Egyesült Államok, ami 13 millió hordó olajat termel, de viszonylag magasan költség mellett. És egy nagyon speciális karakterisztikával. Tehát, hogy mindig elfelejtjük, hogy a Covid-válság idején ugye volt egy ilyen nagyon mélyen bezuhanó olajár, ugye leállt az egész világ, és hát az oroszok meg a szaudiak is csökkentettek olajtermelést politikai döntés mentén, de Amerikában is 3 millió barrel hordós termelés csökkenés volt. És az nem politikai döntés mellett született, hanem piaci okokból egész egyszerűen nem érte megtermelni. Tehát nyilván az OPEC termelésnövelési döntések mögött is van egy ilyen logika, hogy úgyis az amerikaiaktól fog ez kihullani. Az amerikai olajtermelési költsége teljes életciklusra tekintve az ilyen 30 és 70 dollár között van. Tehát, hogyha van egy ilyen 50 dolláros olajár várakozás, akkor azt fogják mondani a cégek, hogy hát fenét fogok én beruházni egy új projektbe, veszteséges lesz, csökkenni fog az olajtermelés. Ami ezt megmentheti, az tényleg az, hogy az amerikaiak szankciós vagy egyéb rendszerrel kivesznek termelőket. Kivehetik Iránt, ez megy, zajlik. Venezuela, bár ott utóbbi időben csökkent, de tényleg ugye a legnagyobb tétel az, ugye az oroszok. 9 millió hordó fölött vannak még mindig. Nagyon lassan csökkenget. A kérdés az, hogy ezt hogy csinálják. Az egyik lehetőség azok, ezek a célzott szankciók, tehát mondjuk az árnyékflottát és a logisztikát célozzák. Ez valamennyire működött. A Bidenék, amit hoztak, az pont ezt célozta, hogy egy ilyen egy, maximum másfél millió hordós logisztikai kapacitást az orosz árnyékflottából kivegyenek. Pár százezer hordóval csökkent az orosz termelés, és nem tudjuk, hogy pont ezért-e. Tehát, hogy nem igazán hatékony eszköz. Meg lehet célozni ugye a célországokat. Ez gyakorlatban India, Kína, kisebb mértékben Törökország és a többiek. Vagy meg lehet állapodni az oroszokkal, hogy ti önként visszavonultak ebben a dolgokban. Ezek a lehetőségek vannak. Én azért nem gondolom, hogy ez az indiai dolog nagyon erős lenne, mert általában egy csomó ilyen vámháborús történet van jelen pillanatban ugye az amerikai fél részéről. Tehát Törökországgal például szintén 15%-os a vám, az orosz olajnak meg a gáznak az egyik legnagyobb vásárlója, föl sem emlegetik ezt az ügyet. Mexikóval, aki nem vesz orosz energiát, gond nélkül meg Kanadával szemben megemelték, azt hiszem 35%-ra most a vámtételeket, vagy legalábbis ez a fenyegetés van. Tehát nagyon nehéz ennek a helyi értékét elhelyezni, hogy most azért emeli meg a Trump 25%-kal az indiai vámot, mert az oroszoktól vesznek olajat, vagy azért, mert meg akar velük végre állapodni, milyen kereskedelmi feltételek lesznek a jövőben.
De mit ért el eddig Oroszország Ukrajnában egyetlen? Mihez kell mérni, hogy az az elérés az milyen mértékű? Nácitlanítástól volt szó az elején, a kormány teljes leváltásáról, meg ilyesmiről.
Hát azt azért nem kell nagyon hosszan bemutatni, hogy ez majdnem teljes kudarc az orosz offenzíva. Tehát, hogy a stratégiai célek egyikét sem érték el.
De területet szerzett.
Kének, de területet szereztek, tehát, hogy mondjuk, ha ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ilyen alacsony lécet próbálunk megugrani, akkor ezt a krími szárazföldi hidat lehet emlegetni, hogy hát ez megvan. Tehát a háború első napjaiban megnyerték, megszerezték. Azóta miről szól a háború, ezt nagyon nehéz megmondani. Ott van egy bizonytalanság, és én ezt továbbra is tartom, bár ezt igazából katonák tudják megmondani, hogy kinek dolgozik az idő. és ez majdnem úgy ítéleti kérdés. Hosszan olvasgatom el az orosz gazdaságról és a társadalomról ezeket a tanulmányokat, tehát itt van egy olyan vélemény köteg, hogy hát nagyon rossz helyzetben van az orosz gazdaság, stb. De hát ugyanez elmondható az ukránokról is.
Tehát látszik, de nem annak látszik, éri meg, hogy... akinek nagyobb a tartaléka? Hát azt tud elvileg tovább kitartani.
Elvileg igen, kérdés, hogy meddig tart. Tehát, hogy mit jelent a tartalék? Hát erre a háborúra nyilvánvalóan senki sem számított, de azért hozzá kell tenni, hogy az első világháborús analógiából indulunk ki, akkor Németország akkor kapitulált, amikor a frontvonalak még Belgiumban, meg Franciaországban voltak. Tehát, hogy önmagában a területi előrehaladás, az egy nagyon komoly jelzés arra, hogy az oroszok katonák mintha nem tudnának győzni, de még mindig nem zárható ki egy olyan forgatókönyv, hogy lesz egy összeomlás, és akkor az ukránok azt mondják, hogy köszönjük, ennyi volt.
De azok az elemzések, amik a háború elején arról szóltak, hogy Oroszország nagyon is felkészült arra, hogy a háború akár el is húzódhat. A jegybankjuk műveletei, a tartalékok képzése, ez nem azt sejteti, hogy ők azért tényleg tudták, hogy ez akár ilyen is lehet, és nem egy villámháborúval terveztek, mint ahogy az első napokban látszott.
Voltak ilyen elemek. Tehát mondjuk a fizetési mérlegben és a fizetési rendszer vonatkozásában történt Krím után, 14 után fölkészülésként, az egy hatalmas orosz siker. Tehát, hogy nem omlott össze a fizetési rendszer, és ki tudták fizetni Szergejt a gyárban, és külkereskedelmet tudták üzemeltetni, ez a fölkészülésnek köszönhető. Mára az összes, szinte az összes orosz bankot és pénzügyi intézményt kitiltották a nyugati fizetési rendszerből, ami mondjuk egy ilyen globális fizetési rendszer, és ezt különböző eszközökkel, hát leginkább ugye kínai segédlettel életben tudták tartani. Hát most gondoljuk el, hogy Magyarországon mi lenne, hogyha nem tudnánk fizetni bankkártyával, nem működnének az átutalások, stb. Tehát, hogyha Magyarországot érné egy olyan csomag, ami 2022. február végén, március elején érte Oroszországot, akkor itt leállna az élet. Nem beszélgetnénk itt.
De mit csinál? Saját Swiftet csináltak?
Igen.
Milyen alapon? Vagy?
Tehát, hogy részben ugye lemásolták a teljes fizetési rendszert, ugye ez kell egy üzenetküldő rendszer, kell egy saját szerverállomány, amin átmennek ezek az utalások. Például ugye a Mastercardot meg a Visát kötelezték arra, hogy minden Oroszországon belüli átutalás, vagy legalábbis nem nyugatra menő átutalás, az orosz szerverekről menjen. Éppen ezért a Mastercard meg a Visacard használható volt Oroszországban 2022 után is. Azt mondták, hogy Mastercard kivonult, de ugye az oroszok tudták üzemeltetni ennek az informatikai részét. A clearing rendszert, a saját clearing rendszert állítottak föl, a saját bankkártya rendszert állítottak föl. Ez a dolognak az egyik része. De ugye dollárhoz meg euróhoz sem fértek hozzá, ezért ugye a kínaiaknak van egy teljesen és egy globálisan elérhető fizetési rendszerük, amire nem is látnak rá az amerikaiak meg az európaiak. És azon keresztül Oroszország gyakorlatilag tudja használni, hozzáfér ezekhez a fizetési rendszerekhez. Tehát ez a siker része volt kétségtelen. Nem voltak olyan területek, amik rázósabban ment. Tehát például ugye bizonyos technológiák, főleg az ilyen nagyon egyedi, nagyon specifikus technológiák, a civil légi közlekedésben azt nem tudják pótolni, vagy csak nagyon nehezen.
Mondjuk ők kannibalizálják a gépeket?
Azon már túl vannak, tehát most már leálltak lassacskán az orosz légiforgalom, nagyon, hogy is mondjam, megritkult. És akkor hát megint csak jönnek az üzbék, meg a kínai, meg a szerb, meg az egyéb légitársaságok, akik átveszik a helyüket. Közművek, olajfinomítók azért szenvednek jócskán az alkatrész ellátással. Tehát, hogy ez egy nagyon vegyes kép, töredezett, de összességében azért az ország működtethető maradt, még akkor is, hogyha egyáltalán nem erre a háborúra számítottak. Tehát nem gondolták szerintem azt, hogy ilyen mértékű, ilyen nagyságrendű szankciós kosarat kapnak. Erre szoktam mindig hivatkozni, hogy 22. márciusában nyilatkozta, azt hiszem az amerikai pénzügyminiszter helyettes, hogy soha ekkora szankciós kezdeményezés nem történt a világban, mint ami akkor Oroszország ellen. És mondta is, hogy nem tudják, hogy fog ez működni. És akkor itt van, ahol működik, van, ahol kevésbé.
Lakosság, az orosz lakosság mit érez a különleges műveletből, a háborúból?
Hát attól függ, hogy kicsoda.
Akik számítanak.
Akik számítanak. Hát nem tudom, hogy na, ez egy jó kérdés, hogy ki számít igazából Oroszországban. Tehát, hogy ahol mondjuk például, tehát összességében ugye volt egy nagyon komoly fiskális stimulus. Az elmúlt 3 évben éves szinten ugye, a GDP 5%-át engedték ki az oroszok. Többet költött az állami költségvetés.
Ez egy bonanza.
Hát fizetésekre ment el, ugye a háborúnak a finanszírozására a katonákat kellett toborozni, bizonyos importstruktúrákat ki kellett váltani, tehát egy csomó mindenre ment el, elment Harvardbe is, tehát tankokra meg egyebekre, de nyilván ebből jutott a cégeknek jócskán. Tehát volt egy 15-20% a GDP-nek pénzben, amit az elmúlt 3 évben elköltöttek. Most ez nyilvánvalóan, ha valaki, hogy mondjam, ilyen anyagi jóváltételt akar, vagy nem tudom, ezekre érzékeny, akkor nagyon jól tud ezzel járni. Főleg ezek a depresszív régiók, ahol tudom én, Dagesztánban a ki tudja hányadik gyermeket elküldték katonának, kapott iszonyú magas fizetést, ha meghalt, akkor még jóváltételt is. És ez ki is mutatható különben a banki átutalási rendszereken, meg az ottani fogyasztási adatokon, hogy egy ilyen rég nem látott bőség, anyagi bőség van ott, még akkor is, hogyha ugye, a legtöbb gyereket onnan vitték el. A középosztály egy része is jól járt, még akkor is, hogyha egy másik része meg elhagyta az országot, főleg azért, mert nem értett egyet ezzel a háborúval, vagy fél tőle. Ettől függetlenül van egy ilyen szorongás, tehát ez a háború ott van, és bármeddig eltarthat, a pénz elfogyott, tehát hogy e tekintetben lehet azt feltételezni, hogy lesz egy ilyen lassú, hogy is mondjam, fáradtság a lakosság körében, de hogy ebből aktív ellenállás lenne, vagy valami aktív elégedetlenség, erre a közeljövőben én nem számítom.
De a háború célját azt támogatják? Tehát ideológiailag Vlagyimir Vlagyimirovics mellett áll az orosz lakosság? Vagy ez tudható bárhonnan?
Ugye vannak ezek a számok, amikor felteszik, hogy bízik-e még Vlagyimir Vlagyimirovics Putyinban. Most ez mit jelent? Ez nagyon nehéz megmondani, hogy egy... Én nem merném azt mondani, hogy nem, ha itt telefonon megkérdeznek. Ezek a számok stabilak. Most a tekintetben, hogy a háború, hogy mennyire szeretnének békét, ugye ez mind az ukránoknál, mind az oroszoknál, ezeknek a száma nő. Tehát van egy viszonylag jelentős tömeg, ma már azt lehet mondani, talán a relatív többség is, mindenkit oldalon, akik békét szeretnének. Csak hát mi ennek a szónak a jelentése, és hol van ez a dolog?
Tehát, hogy nyilván mind a két félnél az, hogy mi győzünk.
Igen, tehát hogy még az ukránoknál meg is értem, hogy ne hulljanak bombák az égből minden éjszaka, ne kelljen a metróban aludni, stb. Az oroszoknál is nyilván van egy ilyen félelem. Azért most már elég sokan láttak ukrán drónokat becsapódni különböző kerületekben itt-ott. Amott azért ott van az a 300 ezer behívottnak az emléke, akiket elvittek, sokat nem túl jó pénzért. Nyilván van egyfajta ilyen félelem, hogy ez tovább eszkalálódik, De hát ez nem fog odáig elmenni, legalábbis Oroszországban biztos nem, hogy ilyen aktív tiltakozás legyen. Ma még nem tartunk ott. Ettől függetlenül ez egy korlát. Tehát, hogy azt lehet látni, hogy Vlagyimir Putyin például nem akar sorozást újra. Inkább fizet, most már nem annyit, mint régen, de inkább fizetnek ezeknek a szerencsétlen, különféle szegény régiókból származó fiataloknak, csak menjenek a frontra. Nem akar sorozni, mert az nagyon-nagyon-nagyon, hogy is mondjam, visszás volt társadalmilag. Tehát vannak bizonyos korlátok, amiket nem szeretne átlépni, ez az, ami reményt ad. Tehát ez az, amire azt lehet mondani, hogy valamennyire azért a közhangulatra odafigyelnek, tehát lehet, hogy majd valamikor békét fognak akarni.
A háborúnak ez a talán már a negyedik éve. Ebben látszik, hogy mi az orosz cél. Mit akarnak most elérni?
Hát úgy tűnik, hogy a 4 megyét akarják továbbra is, hogy ennek a nagy részét. Egyelőre. Tehát a háború jelen szakaszában. Ehhez sokkal közelebb nem kerültek. Tehát, hogy katonailag nem látszik, hogyha ezt az ütemet tartják, akkor ezt meg tudnák szerezni. Persze ez is lehet, hogy csalóka. Tehát, hogy ezt azt hiszem, hogy Putyin mondta is, hogy ő erről akar tárgyalni. Tehát még területeket szeretne a tűzszünetért cserébe, vagy a nem tudom, a békért. Hát ez majdnem, hogy kizárt, hogy ebbe az ukránok beleegyezenek. Tehát területeket nem akarnak átadni. És ott volt Trumpnak ez a elég ködös hivatkozás, hogy majd területcsere lesz. Nem tudom, hogy mit lehetne itt elcserélni.
Itt az oroszok már kiverték az ukránokat a betörés helyéről.
Igen, tehát most tehát már nem...
Azt már nem lehet.
Azt már nem tudom, de nem, meglátjuk. Tehát ez lenne a cél, és erre... Ceteris paribus, tehát hogyha változatlanok a körülmények, akkor ezt az oroszok katonailag nem tudják megszerezni. Ennyi.
De bocsánat, abban mi a nyereség, hogyha megszerzi ezt a négy megyét? Tehát azzal valami ideológiai Oroszország kiteljesül?
Nem, sem. Én nem gondolom, hogy Oroszország nagyobb lenne. Ezt lehet ma követelni. Ez volt egy háború viszonylag korai szakaszában, ezt már az oroszok kimondták, egyszer magukhoz csatolták ezt a négy megyét, úgyhogy különben nem volt mind az övék. Ezzel tudna Putyin úgy kiszállni, hogy azt mondja, hogy győztem. Tehát erre ez egy ilyen hivatkozási alap. Ha ez nincs meg, akkor hát persze is egy retorikai kérdés, és ki mer majd visszakérdezni Oroszországban, de hát fel kell tenni a kérdést majd, hogy na de mi végre volt akkor ez a háború, ha még ez a négy megyes sincs meg. De ezt gondolom olyannak, amit ma Oroszország követelett, de valóban igaza van Tibor, tehát hogy emögött mennyire komoly az elcsánság és a tartalom, ez eléggé kérdéses. Tehát egyáltalán nem biztos, hogyha ha teszem azt, beesik az olajár, már pedig valamennyire befog, hogyha rosszabbra fordulnak a dolgok, akkor is kitartanak ezen célok mellett.
De mi lesz, hogyha megszerzi most a négy megyét? Ott a lakossági arányok olyanok, hogy ott az oroszokat tapsolva fogják fogadni, vagy állandó partizán háborúk lesznek, és még évtizedekig lődözni fogják egymást?
Hát a kérdés, hogy szerzi meg ezeket a megyéket? Tehát ezeknek talán katonai jelentőségük van leginkább. A lakosság nagy részén már elment. Ezek Kramatorsk, Szlavjanszk, illetve ez a sokat emlegetett Pokrovszk, ezek ilyen erőd városok, amelyeket a katonai védelem szempontjából építettek át.
Ilyen halott városok maradnak, hogy csak helyiségek lesznek végig, és igen, de senki nem akar oda költözni majd?
Hát most gondoljon arra, hogy Harkov, ami egy nagy város volt, 2 millió felett, abban élnek most 600-700 ezeren már csak. Mert állandó katonai fenyegetés alatt volt, rendszeresen volt, amikor ágyúzták, amúgy pedig rakétákkal lőtték, rendszeresen szünetelt az áram, a hőszolgáltatás, tehát rettentő, szinte élhetetlen a város. Ezért úgy gondolom, hogy lakosság igazából itt már nincsen, ez területről szól, meg talán katonai jelentősége van ezeknek a településeknek.
Gazdasági sincs, nyersanyagok, ipari üzemek, ami még megmaradt belőle, semmi ilyesmi nincs.
Én már szerintem nem, ez egy ilyen szimbolikus cél. Tehát ahol ipari tevékenység volt, ez ugye Donyeck, de hát ott is ugye a logisztikai szálakat a 14-es háború teljes egészében ketté vágta. Tehát, hogy ott egy csomó gyár leállt, egész egyszerűen a szén a front túloldalán volt, a kohászati üzem meg itt. És hát, hogyha ezeket katonailag szerzi meg Oroszország, hát látjuk, hogy haladnak előre, tehát mindent porrá lőnek, tehát hogy akkor biztos, hogy nem lesz itt semmi, ami értelmezhető. Ha esetleg valamilyen béke megállapodás kapcsán ezt megkaphatják, akkor se hiszem, hogy sok minden lenne itt, de ma ez nem tűnik egy ilyen ukrán szempontból elfogadható megoldásnak.
Rendszeresen felmerül az a kérdés, hogyha születik egy tűzszünet, utána meg egy béke, akkor a következő 10 évet Oroszország mire fogja felhasználni, és a legpesszimistább feltételezések szerint a megerősödésre és a háború folytatására. Igen. Azt mondja, hogy ez egy hülyeség. Még egyszer ilyet nem csinálnak.
Hát, szóval abszolút, ezt a tűzszünet, vagy hívjuk bárhogy, ez úgy fog megszületni, hogy az a következő háború esélye ott lesz a fejekben. De mindenki úgy fogja ezt megkötni, hogy ez lehet, hogy majd folytatjuk. Aztán nem tudom, hogy mi történik, ki hogy hal meg, hogy változnak az erőviszonyok, tehát lehet, hogy nem lesz egy következő háború, de most abból kell kiindulni, hogy Zelenszky szokta mondani, hogy biztonsági garanciák kellenek Ukrajnának, nem lehet biztonsági garanciákat adni. Ezért a leglogikusabb dolog ukrán részről, hogy akkor a területhez ragaszkodnak. Ha lehetne nukleáris fegyverük, nyilván ez a vonat elment, nem fognak biztonsági garanciákat kapni senkitől, tehát hogy ők teljesen logikusan ragaszkodnak egész egyszerűen a területhez, mert ez jelenti számukra a biztonságot. Ez így van. Tehát, hogy én nem egyszerűen nem tudom elképzelni azt a megoldást, hogy most Alaszkában megállapodnak, adott esetben valami területet fölkínálnak az oroszoknak, és akkor ezt valamiképpen az ukránokon le lehetne vasalni. Tehát nagyon, nagyon durva pártos fellépés kéne ahhoz, hogy az ukránok területet engedjenek át az oroszoknak egy ilyen megállapodás keretében.
Ez ukránok nemet mondhatnak, ha az amerikaiak megállapodnak az oroszokkal, magyarán az Európai Unió támogatása elég ahhoz, hogy az ukránok egy ideig folytassák?
Ez azt feltételezni, hogy az amerikaiak még a maradék támogatást is kivonják. És akkor az oroszok katonailag valószínűleg be tudnák ezt vasalni. Illetve hát egy katonát kérdezzem meg erről, de én úgy gondolom, hogyha nincsen Starlink, nincsen adott esetben amerikai katonai támogatás, nincs felderítés, nincs hírszerzés, leblokkolják azokat a katonai rendszereket, amelyeket ugye az ukránok használnak jelen pillanatban, akkor igen, akkor az oroszok valószínűleg ezt meg tudnák csinálni, de hát az, hogy ezt hogy Trump vállalva annak a belpolitikai visszhangját, ezt azért nagyon valószínűtlennek tartom. Tehát ezt nem tenném be a reális forgatókönyvek közé.
Mitől függ az, hogy Ukrajna meddig képes kitartani? A számok szerint a lakossága 20 millióval csökkent ez idő alatt. Az elnök népszerűsége a kezdeti rendkívül magas szintekről 40% közelébe csökkent, és kevesebben vannak már, akik a mindenáron való kitartást mondják. És van egy jelentős feszültség a frontkatonák meg a hátországban élők között.
Ez így van. Tehát, hogyha a lakosság és a politikai részét, a társadalmi részét nézzük, akkor Ukrajnában látom ezt egy nagyon nagy kihívásnak. Tehát egyfelől nyilvánvalóan van egy, hiába van többségben az a vélemény, hogy béke kell, és azért most már vannak többen, akik azt mondják, hogy akkor vigyék a területet, ahova akarják. Ennek ellenére ugye van egy jelentős is, ugye ez az aktívabb része az ukrán társadalomnak, akik ezt ellenzik. Velük szembefordulni nagyon nehéz, és törvényhozásilag is legitimálni is bármiféle területfeladást iszonyú nehéz.
Akkor miért halt meg a testvérem? Miért halt meg a bátyám? Miért halt meg a szomszéd? Ezt fogják kérdezni.
Tehát, hogy igazából Zelenszkij nem tud egy ilyenbe szerintem könnyen belemenni. Meg kell teremteni azt a magyarázatot, nem igazán tudom, hogy lehetne, hogy ez kényszerű ez a döntés. Másfelől pedig, hát senki nem akar kimenni a frontra. És ez megint csak a katonák tudják ezt jobban elmondani, hát most már voltak olyan esetek, amikor fegyveres összetűzés alakult ki, ugye a toborzó tisztek és a lakosság bizonyos csoportjai között, egy ilyen toborzó irodát, azt hiszem, megostromolta a lakosság, és ott kiszabadította az ottani besorozott egyéneket. Tehát, hogy egész egyszerűen nincs gyalogság, amit abszolút meg tud az ember érteni, tehát én sem mennék szívesen, senki nem menne szívesen, pár hónap a túlélési aránya az embereknek, de hát valakinek harcolnia kell. Tehát a kérdés az, hogy egész egyszerűen lesz elég katona, hogy ezt a háborút folytassák, miközben nincs egy olyan politikai közeg, amiben egy ilyen döntést meg lehetne hozni, hogy akkor békét kérünk, és valamit átadunk az oroszoknak. Ez egy patthelyzet, amit igazából nem nagyon lehet feloldani. Éppen ezért gondolnám, hogy nem Ukrajnából fog jönni ennek a megoldása, hanem valamiféle kényszer hatására. Lehet ez egy orosz katonai kényszer, vagy valamelyik nyugati finanszírozó azt mondja, hogy akkor ennek vége van. Egy kicsit én álszentnek tartom azt, hogy hát majd addig háborozunk, amíg az ukránok akarják, mert az ukránok nem tudják ezt a dolgot eldönteni. És ez egész egyszerűen, hogyha az oroszok tovább bírják, akkor oda fog elfajulni, hogy az ukránok katonai vereséget fognak szenvedni, haladjanak bármilyen lassan most az oroszok. Tehát én gondolom, hogy az ukránoknak is hogy nem van az erejük. Legfeljebb az a kérdés, hogy ez az oroszok erővesztéséhez képest milyen ütemű.
De ha az ukránok katonai vereséget szenvednek, akkor ez milyen időket hoz Európára? egy ambiciózusabb, megerősödött Oroszországot, aki nagyobb fenyegetést képes előállítani? Vagy egy megnyugodott Oroszországot, aki bebizonyítja, hogy még mindig középhatalom vagyok, képes vagyok fegyverrel területet szerezni?
Jó, hát én lehet, hogy naív vagyok, de én ugye még mindig egy posztszovjet konfliktusnak gondolom ezt. Mert nyilvánvalóan a Nyugat-Európa és az Amerika sokkal jobban involválódott, mint korábban.
Mint korábban, vagy mint kellett volna?
Hát ez most értelmezés kérdés, ezen most lehet hogy is mondjam, lamentálni, hogy okos dolog volt-e ennyire belebonyolódni itt az ukrán ügyekbe. Én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a háború létrejött volna. Nem tudom azt mondani, hogy biztos, hogy nem jött volna létre, de azt sem tudom mondani, hogy nem jött volna létre, hogyha Amerika nem mászik bele az ukrán ügyekbe, meg az EU, még a 2010-es években.
Tehát ez még a majdani ideje?
Ez még a majdan előtti időszak. Tehát én úgy gondolnám, hogy persze lehet azt mondani, hogy tehát Ukrajna megpróbálhatta volna a semlegességet tovább fenntartani. Ugye ezt eldobta magától. Nem túl demokratikus úton, mert soha a NATO-hoz való csatlakozásnak 13 előtt nem volt többsége Ukrajnában. Ennek ellenére beírták az alkotmányba. Soha az EU-hoz való csatlakozásnak nem volt határozott többsége. Sőt, többsége se volt Ukrajnában. Mégis ez egy ilyen célként került kitűzésre. Ebben megosztott volt az ország. És ennek ellenére ezek bekövetkeztek, és ugye a 13-14-es majdan volt az, amikor Oroszországnak elfogyott ebben a kérdésben a türelme. Alapvetően illegitimnek látta ezt a hatalomátvételt, és ebben szerintem van azért valamennyi igazság. Egy nagyon rossz politika vezetőt, de illegitim módon döntöttek meg. Egy ostoba lépés volt. Tehát én egy ilyen hideg polgárháborút is látok ebben a történetben Ukrajnában kibontakozni, ami felelős volt ennek a konfliktusnak a kialakulásáért. Mindegy, ezen túl vagyunk, tehát jelen pillanatban ez azt hiszem, ez a vonat elment. Ettől függetlenül teljesen irreális azt várni, hogy Ukrajna mint ország eltűnne. Ez tényleg pár megyéről van szó. A Dnyeperig nem fognak tudni előre menni az oroszok, tehát Ukrajna velünk marad, egy hosszú időre leköti az orosz katonai potenciál egy jelentős részét. Nem lesz egy békés határ, ha egyáltalán lesz. Éppen ezért én nem nagyon számítok arra, hogy Oroszország megerősödve kerülne ki ebből a konfliktusból, és nem gondolok arra se, hogy katonai, érdemi katonai fenyegetés jelentene Európa egész a számára. Még a NATO sem ebben gondolkodik szerintem. Amiről itt szó van, ugye ez a Baltikum. Van egy esetleges katonai konfliktus, vagy a finnek ellen. Hát nagy hülyeség lenne a rossz részről, de láttunk már ilyet. Ez mondjuk bizonyos fantáziával ez elképzelhető.
Azt lehet sejteni, hogy a háború után Ukrajna milyen szomszédunk lesz? Olyan, amelyik hálás a háború alatt tőlünk az Európai Uniótól kapott segítségért, vagy nem ilyen lesz? Mert fegyver lesz ott elég.
Azt hiszem, hogy hálás nem lesz. Rászorult lesz. Tehát egész egyszerűen egy orosz fenyegetés mellett nem nagyon lesz más lehetősége, mint együttműködni a nyugattal. Öngyilkosság lenne számukra valamiképpen szembefordulni ezzel a finanszírozóval, tehát pénzügyileg, katonailag, minden tekintetben a nyugatra való rászorultság lesz a meghatározó, nem lesz hálás. Mert úgy fogják érezni, hogy cserbenhagytuk őket. Főleg ugye majd meglátjuk, hogy ennek a háborúnak mi lesz a végkimenetele, de azt hiszem a végjáték az bármikor is következzék be. Nagyobb eséllyel lesz valamiféle nyugati gyomásgyakorlás Ukrajnára, hogy egyezzen bele egy olyan békébe vagy tűzszünetbe, amit ők nem akarnak. Tehát én nem gondolom, hogy a hála kategóriái jól leírják ezt a dolgot. Most, hogyha ilyen analógiát kéne keresnem, akkor talán a finn-téli háborút tudnám említeni. A finnek küzdöttek a Szovjetunió ellen sokáig, és nem kaptak semmiféle nyugati segítséget. jó, hát most a későbbiekben a németekhez fordultak, akkor ez lehetőség volt, ma ez nem lehetőség. Tehát, hogy azt mondani, hogy a finnek hálásak voltak az angolszászoknak, vagy a nyugatiaknak azért a segítségért, amit nem kaptak meg 1940-ben, ezt nem lehet mondani. De levonták azt a leckét, hogy nem nagyon van máshonnan lehetőség támogatást kapni. Valamiképpen békében maradtak a Szovjetunióval, mert szerencséjük volt, de hát próbáltak valamiképpen ugye azért mindig a nyugat felé tájékozódni. Valami hasonló lesz, reményeim szerint. Úgy legyen. Azt azért lehet a mérésekből látni, hogy ugye mindenki megpróbálja olyan kategóriákban leírni, hogy most egy olyan ukrán nemzet születik. Ami bizonyos tekintetben igaz. Tehát például az, ezeket a szociológiai méréseket szoktam nézegetni, hát az oroszok megítélése katasztrofális. Mondjuk volt a történelemben már ilyen dolog, és aztán ezt vissza tudták fordítani. De például az ukrán társadalom különböző regionális csoportjai továbbra is rendkívül bizalmatlanul néznek egymásra. Mit tudom én, szoktak ilyen skálákat adni, 23 végén mértek ilyet, legutóbb, hogy mit gondol egy ogyesszai, egy galíciairól, vagy egy volhiniairól. Mindig, tehát Ukrajnában hatalmas regionális különbségek voltak.
Az ország se kicsi.
Igen, igen, de tehát, hogy felfoghatatlanul nagyok. Erről ilyen sztoriaim vannak. Tulajdonképpen két teljesen különböző politikai rendszer volt Ukrajnában, amely egymás mellett élt. De mindig azt szoktam elmesélni a 19-ben vagy 20-as polgárháborúban ugye volt egy kelet-ukrán hadsereg, meg volt egy nyugat-ukrán hadsereg. A nyugat-ukrán hadsereg a lengyelek ellen háborúzott, a kelet-ukrajnai meg hát különböző szereplők ellen. És valamelyik orosz fehérgárdista tábornok bevette Kijevet, és akkor ugye a kelet-ukránok mondták, hogy na hát akkor Kijevet most felszabadítjuk. És a nyugat-ukránok, akik eleve ugye egy ilyen félig bolsevik társaságnak gondolták a kelet-ukránokat, iszonyúan nem bíztak bennük, a kelet-ukránok pedig a nyugat-ukránokat gondolták ilyen nacionalista, teljesen elvetemült társaságnak, a nyugat-ukránok azt mondták, hogy hát akik nem érdekli Kijev, ők nem fognak egy orosz fehérgárdista tábornokot kiűzni Kijevből, mert különböző a bolsevikok ellen harcol, ez egy baráti terület. Tehát, hogy két különböző Ukrajna volt. Versailles-ban is ugyan egy delegációt alkottak, de két teljesen különböző béketárgyalást folytattak le. És ezek az analógiák a távolból jönnek, a távoli múltból, de a 90-es, 2000-es évek ukrán politikai rendszerére is abszolút igazak. Tehát egy ogyesszai például nem gondolja a háború kitörése óta közelebbinek a galíciaiakat vagy a volhiniaiakat. Iszonyú távolinak gondolja. Tehát majdnem olyan távolinak gondolja, mint egy németet. Éppen ezért nem érzékelem azt, hogy lenne egy ilyen egységes ukrán társadalom. Bizonyos szentimentek, attitűdök természetesen egységesedtek. Tehát most az oroszokat már rendkívül elítélik, meg más, nagyon mások lettek a számok. Kelet-Ukrajnából rengetegen elmentek. Régen ez volt Ukrajna fele, ma már erről szó sincs, ki is került, ugye orosz hatalommal már került, de ettől függetlenül azért ez még egy nagyon nehéz út lesz a későbbiekben Ukrajna számára.
Azt lehet sejteni megint csak, hogy Oroszország és Ukrajna kapcsolata milyen lesz? Értik egymás nyelvét. Egy nagy országban voltak. És most persze volt egy háború, és nagyon sokan meghaltak, de mindkét oldalon nagyon sokan meghaltak. Uh-huh. Egy rendszerváltás után, egy vezetőváltás után. Milyen lehet a két ország?
Hát attól függ, hogy milyen lesz ez a vezető. Ez egy nagyon nagy kérdés. Tehát a Zelenszkij sikere, azt hiszem, hogy annak volt betudható, hogy ezt a kelet-nyugat versengést Ukrajnán belül ezt fel tudta számolni. Tehát, hogy ez a ki vagy, mi a te ideológiád, ezt lecserélte egy ilyen jóléti, szüntessük meg a korrupciót típusú tematikával.
A néppártyán.
Igen, igen, és ez volt a sikere. A Poroshenko követte el itt a hibát, talán annyiban, hogy úgy gondolta, hogy ezek a régi metódusok működnek, miközben ugye betiltották a kelet-ukrán pártokat, sőt, amikor ugye valami, hát részben orosz pénzből ez igaz, de éppen ki akart volna alakulni, akkor azokat is állandóan ilyen politikai szankciókkal sújtották. Tehát, hogy tulajdonképpen letisztította a terepet, ennek a rengeteg, még mindig nagyon sok közép- és kelet-ukrajnai szavazónak nem volt politikai érdekképviselete az ukrán politikai rendszerben. Ezek átszavaztak Zelenszkijre, plusz még ugye Nyugat-Ukrajnából is, akinek elege volt Poroshenkóból. Tehát így jött ki ez a hatalmas győzelem, amikor ott a háború előtt, és az egész jól tartotta magát ez a konstrukció. Tehát azt lehet mondani, még a háborúig is egész jól túlélt, és a háború megszilárdított a Zelenszkij pozícióit. Tehát ez a pont ugye itt a korrupciós törvénykezés kapcsán ezért volt ez egy ekkora ütés számukra, mert hát ez a Zelenszkij programjának a magja volt, amikor ezeket az antikorrupciós szervezeteket be akarta vonni a végrehajtó hatalom felügyelete alá. Ez volt a lényege Zelenszkijnek, a Zelenszkij programjának a háború előtt. Tehát, hogy nagy mértékben hiteltelenítette őt. És ezért lehet arról beszélni, hogy politikai válság van bizonyos szintén kialakulóban. Hát majd meglátjuk, hogy ez hova fejlődik.
De alternatív nevek vannak egy politikai válság után. Most ugye háború van, nincsen kampány, nincs választás, cenzúra van, haditörvénykezés van, de ezért mindig fölmerül Zsaluzsnyi tábornoknak a neve, aki volt vezérkari főnök, de most londoni nagykövet, Budanov vezérkari, nem, titkosszolgálati főnöké, akik olyanok, minthogyha indulhatnának egy következő választáson, majd ha valamikor lesz. Puszta spekuláció?
Hát nem nagyon érdemes előjönni egy ilyen helyzetben, amíg nem lesz választás. Tehát most mondhatnék egy analóg országot, ahol szintén háború miatt ugye nem kerülnek elő belpolitikai kérdések, de nem érdemes nagyon előlépni, amíg nincs egy ilyen lehetőség. De az kétségtelen, hogyha pont Zelenszkij feltűnése és viszonylag gyors sikere mutatja azt, hogy egészen gyorsan bele lehet futni egy nagy politikai pályát. Tehát a régi gárda az nagy részt itt elvesztett. Tehát valami súlya Poroshenkónak még van, de azért azt nem gondolnám, hogy ő vissza tud térni. Tehát Zelenszkij után valószínűleg valaki új név fog jönni. Az a kérdés, hogy ebbe a vákumban mekkora sebességgel tud ez berobbanni. Ez az új.
Gazdasági az oligarchákkal kell még számolni, vagy az üzemeik idegen területen vannak, vagy megsemmisültek, vagy külföldön vannak, vagy börtönben vannak?
Hát tehát, ugye, bizonyos csoportok kikerültek ebből a dologból, illetve hát, ugye annak a nagy gazdasági visszaesésnek is annak, hogy az ukrán GDP fele ma már külföldi donorok kezéből jön, az a nagy előnye, hogy lényegében minden a központi újraelosztás struktúrájában van. Tehát ugye az oligarchák is kénytelenek voltak valamilyen szinten beágyazódni ebbe az elosztási rendszerbe. A bankrendszer, a gyárak nagyon nagy része. Tehát ugye a legnagyobb nevek éppen ezért kikerültek a rendszerből, és amíg ez így maradt, tehát amíg egész egyszerűen külföldi támogatásból, amit a központi kormányzat kap és oszt szét, vagy anyagi formában kapják, addig olyan nagyon nagy vagyonokat a központi hatalom ellenében nem nagyon lehet fölhalmozni Ukrajnában. Tehát e tekintetben igen, azt lehet mondani, hogy most az oligarchikus kérdés, tehát az, hogy valakinek nagy vagyona van, és politikai tőkét tud belőle vásárolni, és meghatározza a végrehajtó hatalom irányát, ez kevésbé aktuális, mint volt mondjuk 10-15 éve. Ettől függetlenül ugye a háború után ez előjöhet, illetve hát egy ettől független kérdés, ugye a korrupció kérdése, ami továbbra is ott van, és hát pont mutatja, hogy erre az ukrán társadalom nagyon érzékeny. Az elmúlt hetek ezt mutatták meg, tehát ezekre eddig Zelenszkij hitelesen tudott válaszolni, csak hát most már az ő környezetében vannak elég komoly korrupciós ügyek, több mint 20 képviselő ellen folynak ilyen eljárások, amelyeknek nagy része ugye az ő pártjából való, és ezeken nem elég erős Zelenszkij, hogy ezeket kirakja. Így azt hiszem, hogy a korrupciós tematika marad, ami nem egy oligarchikus tematika, ez igaz, de ez veszélyt jelent Zelenszkij számára.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zsó Lukács Intézet tudományos főmunkatársa volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő kollégám vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek gondolják, akkor javaslom, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, mert akkor a következő beszélgetést megkapják automatikusan, anélkül, hogy bármit kéne tenniük. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.